kedves vendégeink! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást, hogyha szabad, akkor tegeződöm, talán nem nagyon sértek meg senkit, de azt gondolom, hogy hasonló világnézetű emberek vagyunk, hasonló érdeklődési körrel, talán nem baj, hogyha tegeződünk, akár hosszú távon is. Én Darkóni Antolóczi Zsuzsa vagyok, hogyha valaki esetleg nem ismerne, a KÉSZ helyi csoportjának elnöke. És ma esti vendégünk dr. Zsernai Józsefné Éva, evangélikus lelkészasszony. Szeretettel köszöntöm körünkben. Mint bizonyára mindenki észrevett, ez a 2014-es év, ez egy rendkívül különleges év volt. Annyi változás történt, hogy valami rettentő. Hát ha csak a három választásra gondolunk, majd ugye nálunk a katolikusoknál káplánváltás történt, az evangélikusoknál konkrétan lelkészváltás, úgyhogy csupa változások éve volt. De lassan a végéhez érünk, és így novemberben szoktuk mindig a KÉSZ-ben az éves utolsó előadást tartani. Ez most éppen így alakult, hogy akkor a lelkészasszonyt hívtuk meg. Arra kértem, hogy mutatkozzon be nekünk. Hát miután látom, hogy jó sok evangélikus jelent meg, ezért gondolom nekünk annyira nem lesz újdonság, de nekünk katolikusoknak mindenképpen, amit majd elmesél magáról. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk. Azért egy-két apró dolgot utána néztem az internet világában, hogy elég könnyű már dolgokat felfedezni. Tudjuk, hogy 4 gyermek édesanyja, tudjuk, hogy mindig is lelkész volt az első pillanattól kezdve, és hát immáron 25 éves házasságban él, úgyhogy azt hiszem, hogy ez igazán egy tiszteletre méltó dolog a mai világban. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy itt van, és várjuk a most már lassan adventi gondolatokat, hiszen mindjárt abba is belépünk. Viszont mielőtt fölkérem, hogy mondatokat elmondja, azelőtt egy olyan hát kvázi hirdetés. A doktornő kért meg, hogy szóljak, hogy szerdán 26-án, tehát most november 26-án szerdán 5 órakor a Szívegyesület egy ingyenes szűrővizsgálatot tart, ahová bárki mehet, és még valami egy...
Bakony utca 12-ben.
Igen, a doktornő rendelője ez hátulról közelíthető meg, úgyhogy oda esetleg érdemes lesz majd elmenni. No, hát nagyon szépen kérem, kedves lelkész az, hogy meséljen nekünk.
Hát köszönöm szépen a meghívást. Tényleg furcsa olyanoknak bemutatkozni, akik a sorokban itt vannak és ismernek, de talán még lesz valami új nekik is ebben az estében. Az egyik az, amit szeretem, az ilyen jelképes cselekedeteket. Hozzáöltöztem a mai alkalomhoz, mert szeretném azt mutatni, hogy én ugyan az evangélikus gyülekezet pásztoraként vagyok itt, de ugyanolyan bárányka vagyok lányban, mint akármelyikünk. Hát egy kicsit meglepett a meghívás, a felkérés, amikor talán több mint egy hónapja erről először szó esett, mert hiszen az elmúlt egy hónapban olyan média érdeklődés középpontjába kerültem, amit én még soha nem tapasztaltam. Telefonon hívtak a tévétől, letettem, akkor az újságtól, közben írtam az evangélikus élet főszerkesztőjének az iktatással kapcsolatos cikket megbeszélendő. A Tézsi gyülekezet is kért tőlem egy bemutatkozót a saját újságjában, tehát én még ilyet nem tapasztaltam, ilyen érdeklődést a 6 évi lelkészi szolgálatom folyamán, és hát mondtam is itt, hogy nem szeretek címlapra kerülni, nem szeretek ennyire a középpontban lenni. De aztán átgondolva ezt a felkérést is, arra a gondolatra jutottam, hogy hát kell az emberi kapcsolatokban, vezető és vezetettek között, és testvéri kapcsolatban is a személyesség. Tehát mintha hatalmas igény lenne az emberekben arra, hogy személyesen, őszintén ismerjék egymást, megnyíljanak, és ugyanezt kapják viszont is. És az ige hirdetéseim kapcsán is így kapok visszajelzéseket, hogy örülnek a hívek, hogyha valamit úgy kapnak, hogy a saját tapasztalatomon, hitemen keresztül ment. Mert ez valahogy személyesebb, jobban hat, könnyebben átélhetővé, hitelesebbé teszi azt, ami elhangzik. Na most, hogyha arról van szó, hogy az ige hirdetésben is ezt a személyességet szeretik az emberek, akkor arra kell gondolni, hogy nem önmagáért szeretik az emberek a személyességet, hanem ha az ige hirdetésről van szó, akkor az ige jobb megértéséért szeretik a személyességet, a személyes példákat, a megélt hitnek a jeleit. Tehát, hogyha ez így van, akkor egy ilyen bemutatkozásra is csak igével jöhetek, mert nem rám kíváncsi a hallgatóság, hanem az az ige a fontos, amit én esetleg személyes tapasztalatokkal alá tudok támasztani, vagy a megélésének módjait meg tudom mutatni. Nem arra kíváncsi egy ilyen közösség, hogy mikor és hol érettségiztem, vagy netán hány évet jártam óvodába, hát kit izgat. Hanem azért hívnak ide, szerintem legalábbis, mert az Úristen szolgálatában állok. Ha nem állnék az Úristen szolgálatában, akkor nem hívtak volna. Tehát nem önmagamért vagyok itt, hanem azért, aki egykor az ő szolgálatára elhívott, és ha ő érte vagyok itt, akkor róla kell szólnom. Talán máshogy, mint a szószéken. Mert ez mégiscsak egy bemutatkozás. De úgy kell tudnom szólni magamról, hogy ez a bemutatkozás közben róla szóljon. Hát ebben segít nekem az az ige, amely a sokak által nagyon szeretett bibliaolvasó útmutatóban éves igeként szerepel erre a mozgalmas évre, és remélem, hogy azok a változások nem olyan rettentőek, hanem reményteljesek lesznek. Ez az éves ige így szól, hogy de nekem olyan jó Isten közelsége. Ennek az igének a fényében éljük január 1-től a napjainkat újra meg újra visszaidézve ezt az igét, és újra meg újra örülve annak, hogy közel lehetünk az Úristenhez. Isten közelsége igen jó nekem. Hát, erről szól az én életem is. Úgy kell beszélnem magamról, hogy ez az Úristenről szóljon, hát ebben az igében benne vagyunk együtt. Személyesen. Isten közelsége jó nekem. És mivel nem csak az én igém ez, hanem mindnyájan kaptuk, akik ennek alapján olvassuk az igét nap, mint nap. Tehát mindenki magára értheti, hogy Isten közelsége jó nekem. El tudom mondani, hogy a közellevő Isten nélkül legalábbis nincs olyan élményem, nem találtam semmi olyan élményt, ami arról szól, hogy nélküle boldog tudtam lenni. Ahol az életem örömteli, emlékezetes pontjai vannak, ott mindig közel van. És ha ő közel volt, akkor még könnyek között is jó volt megélni a próbákat. Mert inkább legyen próba vele, mint öröm nélküle. Mert Isten közelsége az igazán jó nekem. És hogyha ő nincs közel, akkor valami mindig hiányzik. Váci Mihálynak jutott eszembe a verse, ami arról szól, hogy a mindenségből hiányzik valami. Az öleléseinkből, a napjainkból, a világ mindenségből hiányzik valami, és aztán elér a vers végére oda, hogy hát újra kéne kezdeni mindent, minden szót, minden ölelést, minden tettet, hogy hát, ha megtaláljuk magunkban, mert valahol ott van, de ígéret szerint az a hiányzó valami, valahol, valamikor, majd előjön és megadatik. Van, amikor az ember csak ezt nézi, hogy valami hiányzik, nem tudja, hogy micsoda, hát mi tudjuk. Ha valami hiányzik, nagyon hiányzik, akkor ott az Úristen hiányzik. Minden hiányérzetünkben ezt lehet felfedezni. Mert hát Isten közelében az egyéb hiányérzetek is eltűnnek, fölolvadnak, föloldódnak. Az ő közelében az ember megtanul, tud elégedett módon élni. Mert ha ő közel van, akkor mi hiányozhat? Akkor ami hiányzik az emberi élet bizonyos területein, emberileg, azokat a hiányokat ő valamiképpen betölti, vagy orvosolja. Nem akarok olyanokat mesélni, amit a hallgatóság is ismer. Van egy kedves történet arról a királyról, aki keresi a boldogságot. És valaki azt tanácsolja neki a bölcsei közül, hogy ha talál egy boldog embert, és annak fölveszi az ingét, akkor ő is boldog lesz. Ismerős?
Nem.
Akkor el kell, hogy mondjam. Keresik égen, földön a boldog embert, mennek a gazdagokhoz, az uralkodókhoz, a szép családban élőkhöz, a népszerűekhez, és mindegyik azt válaszolja, hogy hát nem vagyok igazán boldog. És aztán játékban, keltükben, kínjukban már elérnek egy tópartra, ahol békésen horgászgat egy ember, és hát megkérdezik tőle is, hogy hát boldog vagy? Hát igen, feltétel nélkül boldog vagyok. Megragadják, két oldalról viszik a király elé. Itt a boldog ember, megtaláltuk. Király örül, azt mondja, ember, boldog vagy? Igen. Add nekem az ingedet, és én is boldog leszek. Ja, uram, király, nekem olyan nincs. Az Úristen közelében a hiányérzetünk is betöltődik. No, hát köszönöm a hívást azért is, mert újra fel kellett tennem magamnak a kérdést, hogy ki is vagyok én. Hát ha nekem be kell mutatkoznom, hát ki vagyok én? El lehetne mondani titulusokat, családi állapotot, családi helyzetet, de mondd ez valamit rólam. Mondom, szeretem az ilyen jelképes cselekedeteket, vagy ahogy Jézus is szerette a példázatokat, hasonló módon szeretem én is képekkel megvilágítani a lényeget, és eszembe jutott egy olyan bemutatkozási forma, vagy játékos bemutatkozás, amit annak idején ifjúsági konferenciákon alkalmaztunk néha-néha. Arról szólt a dolog, hogy ugye egymást nem ismerő fiatalok voltak együtt az ország minden pontjáról, és a bemutatkozó este mindenki kapott egy cetlit, és rá kellett írnia azt a növényt vagy állatot, amihez ő valamilyen tulajdonság, valamilyen jellemző miatt hasonlít. Mi lennék, ha növény lennék? Mi lennék, ha állat lennék? Akkor ezeket a cetliket összegyűjtöttük egy kalapba, és lehetett belőle húzni. És aki kihúzott valamit, elolvasta, annak el kellett mondani, szerintem milyen az az ember, aki azt írta magáról, mint aminél az oroszlán. És utána fölállt az, aki leírta, hogy tényleg olyan embere. Most el lehet rajta gondolkodni, gyors feladat, mit írnának a jelenlevők egy ilyen cetlire. Akár növényt, akár állatot, hogy ha növény lennék, mi lennék, vagy ha állat lennék, mi lennék. Nem kell válaszolni, csak úgy szabad belegondolni. És aztán elárulom, hogy én nagy örömmel rátaláltam arra, hogy én mi lennék. Most mondják meg nekem, hogy miért, jó? Én hóvirág lennék. Miért lennék én hóvirág?
Tavaszhirdető.
Tavaszhirdető? A tavasz az jó?
Hát nem, jó.
Hát a tél után biztos. A jó hír, az pedig evangélium, ugye? Vagy miért még? Mindjárt kiderül, hogy milyen jól ismernek már engem, és nem is kell.
Megújulás első éve.
Nagyon jó! Megújulás, igen. A tavasz a megújulást jelenti.
Hát ehhez kapcsolódva az én gondolatom is, hogy tulajdonképpen az egyik első virág, ami az évben virágzik.
És áttöri a fagyos föl.
Így van, a hó között tulajdonképpen.
Örömhír.
amikor még semmi más nem látszik, amikor a hideg meg a fagy látszik, már a hóvirág kidugja a fejét.
Talán nincs érdeklője.
Igen, jön valami jó. Igen, ez úgy körülbelül egy gondolatcsoportról szól. A másik, ami jellemzi, hogy picike. Alig lehet észrevenni. El lehet mellette menni. Ha valaki leorgasztott fejjel búson járja az erdőt, a maga gondjaiban merülve, lehet, hogy ott van mellette a hóvirág, a tavasz, a reménység jele, és nem veszi észre. Mert nem hivalkodik, de van. És aki hóvirágért megy az erdőbe, az megtalálja nem is egyet, hanem egész mezőket. Hát lehetne tovább gondolni. Én valóban örömmel írnám ezt erre a képzeletbeli cetlire, hogy ha növény lennék, akkor hóvirág lennék. De van egy másik ilyen hasonlat is, ami éppen a napokban került elém, úgyhogy át kellett gondolnom, vagy meg kellett magyaráznom. Valakinek megadtam az e-mail címemet, és az úgy kezdődik, hogy galamb.04. Hát ott meg egy állat van. És akinek megadtam, visszakérdezett, hogy jaj, de jó, miért? És akkor elmondtam, hát elmondom most is, hát ha a bemutatkozáshoz ez is jó adalékanyag. A galamb az a lánykori nevemnek a fordítása. Magyarul az én szlovákosan hangzó nevem Gerlit jelent. És amikor ezt megtudták a teológián az idősebbé folyamtársaim, akkor elkezdtek galambocskának hívni. Volt olyan is, mondjuk inkább talán a kisebbek között, akik már nem is tudták, hogy hogy hívnak, csak a galambocska jutott eszükbe, hogy van megnyire. És így szólítottak meg, mert nem jutott eszükbe az igazi nevem. És a galamb ugye nem csak az én nevemet jelenti, a galamb az nagyon is biblikus állat, mint jelkép, a Szentlélek jelképe. És ez is nyilvánvalóan kedves, vagy emiatt is kedves számomra a galamb. Aztán ott van utána ez a 04. Hát miért van ott? Az illető, akinek megadtam a címemet, rögtön azt mondta, hogy hát a négy gyerek. Mondom, tényleg. Az is lehetne, erre nem is gondoltam. Hát a 04 az áprilist jelenti első közelítésben, a születési hónapomat, mert ilyen bolond hónapban születtem. De amikor én ezt az e-mail címet megalkottam, akkor még a 04 volt a mentőkívó szám. És ez is hozzám közel álló szám. És ha a galambot meg a 04-et ilyen szempontból rakjuk egymás mellé, akkor az a lelki ment. Na most már írhatják a leveleket, mert tudják mi ez. A folytatást nem mondtam el. Hogy mi van a kukac mögött az én érzelemben. No, hát mind a két megközelítésben, a hóvirágban is, meg a galamban is ott van az Isten közelsége, ami igen jó nekem. Már gyerekkoromban is megéreztem, hogy jó az Isten közelsége a szüleimről. Hogy nekik is jó. És milyen jó egy gyereknek így felnőni, hogy ezt tanulja meg a családi légkörben, hogy jó az Isten közelsége. Tudtam, hogy valami olyat hisznek, ami miatt hátrányt szenvednek a munkahelyükön, és mégis hiszik. Mégis kitartanak mellette. Fontos nekik. Csak egy példát hadd mondjak, ami emlékezetes, hát csak elmesélésből tudhatom, ahogy édesanyám előadta, de ez is arról szól, hogy az Isten közelsége jó és milyen fontos. Pedagógus volt édesanyám, és valahol a pályája kezdetén tanyasi kisiskolákban tanított. Három tanyasi iskolában kellett tanítania, végigjárva reggeltől estig, amiatt a néhány gyerek miatt a három tanyos iskolát, gumicsizmám, sárban, húban, fogytam. És hát egyszer elvitte kirándulni ezeket a tanyosi gyerekeket. Hát hozzátartozik, hogy akkor ő volt az úttörős tanár, előtte pedig ő volt a hitoktató. És akkor egy ilyen úttörő kirándulás végén azt mondták neki a gyerekek, hogy tanárnéni, énekelj, már szép Jézus éneke. Azt innen. A gyerekek nem értették. És ahogy ránéztek édesanyámra, elszigyelte magát. Hát én tanítottam nekik. Hát én mondjam, hogy nem lehet Jézus éneket énekelni. Zengő gyerek. Megkapta a fegyelmét utána természetesen, mert hát úttörő foglalkozáson Jézus éneket énekelni, azt megüllik. És ezzel a fegyelmivel került át a gumicsizmás tanyasi iskolákból kötelező áthelyezéssel a nagyközségi kényelmes iskolába.
Hál' Istennek!
Nem kell magyarázni, ugye? Isten közelsége igen jó nekem és nekünk. Vagy még mindig gyerekkori emlékek, élmények, emberek jönnek elő. Például a református lelkész nagybátyám, édesanyámnak a bátya. Ilyen evangelizációs stílusú igehirdető volt, és ide-oda hívták, sorozatokat tartott, és néha mi környékünkön is megfordult. És akkor természetesen kivonult a család, hát hallgassuk meg Gyuszi bácsit. És úgy gyerekfejjel is éreztem, hogy van valami töltés ezekben az alkalmakban. Hogy ő olyan lélekkel mondja, és a többiek olyan szájtátva, vagy lélektátva figyelik, hogy éreztem, hogy ott valami nagyon fontos dolog történik. És ugye a gyermeki eszemmel arra figyeltem fel, hogy lehet ilyet csinálni? Egyetlen szóról hogy lehet egy fél óráig beszélni, vagy akár tovább is? Arról, hogy mégis. Vagy arról, hogy majdnem. Érdekes, annyira megmaradt bennem, hogy azóta már én magam is próbálom ezt a tudományt, hogy akár egy szóból is az Isten üzenetét próbáljuk meg kifejteni. Vagy amikor hallottam énekelni szintén ezt a református lelkész nagybátyámat, én még úgy énekelni senkit nem hallottam. Az nem a torkából jött. Érezhetően nem a torkából jött. Tehát a gyerek felfigyel ilyesmire, még ha nem is tudja megfogalmazni. Isten közelsége jó nekem, és ami jó lehet nekem, az az Isten közelsége. Az emberek sok helyen keresik a boldogságukat. Itt-ott meg is találják. És aztán, amit megtalálnak boldogságként, az lesz az oka a boldogtalanságuknak is. Amikor elmúlik, eltörik, vége lesz. Akkor abban lesznek boldogtalanok az emberek, ami addig boldoggá tette őket. Csak egy jó van, ami nem ér véget. És ez az Isten közelsége. Ez az a boldogság, ami nem törik össze. Amit még a halál sem tud keresztül húzni. Ráadásul ez a boldogság, az Isten közelségének a boldogsága átértékel minden más veszteséget is. Isten közelében a veszteségeink is máshogy néznek ki. Sokan tudják rólam ebben a közösségben, hogy korán kellett átélnem életem első nagy gyászát, amikor 8 éves koromban elveszítettem a 10 éves bátyámat. Szüleim számára még nagyobb volt a gyász, mert ők a második fiúkat veszítették el, és 2 lányuk maradt. És 8 évesen néztem végig, hogy a keresztény ember hogyan gyászol. És azt kellett látnom, hogy ha a gyászban közel van az Isten, mert közel van és közel lehet, akkor abban a gyászban van erő és van támasz. És ez megint csak megmaradt olyannyira, hogy aztán a hivatásom gyökereit is idáig vissza tudtam vezetni. 4 évvel idősebb nálam a nővérem, bizonyan rá is ez a gyász nagy hatással volt. Ő 1 évvel a testvérünk elvesztése után 8-osként jelentkezett a református gimnáziumba. Hát nagy botrány lett belőle. Az iskolában én egy 1000 fős nagy iskolába jártam, ahol ugye megvolt a kötelező ideológiai irány, és nagy szégyen volt az egész iskolára, hogy valaki egyháziskolába megy onnan. És akkor sajnos természetes módon engem is kezelésbe vettek. Én még csak kis negyedikes voltam, de nagyon határozottan és keményen megpróbáltak letéríteni arról az útról, amin a nővérem elindult. Nehogy még egyszer az iskolát az a szégyen érje, hogy valaki egyháziskolába jelentkezik onnan. Hát meg kell mondani, hogy sikeres volt a próbálkozásuk, mert én nem jelentkeztem egyháziskolába 4 év múlva. Hát lehetne erről a nyomásgyakorlásról beszélni, de nem kell nekem mindent egy ilyen előadásban úgymond elmondani. Kíváncsi hallgatóságnak lehet rám úgy a máskor is, hogy meghallja ezt, vagy akár beszélgetésekben. Aztán látnom kellett még ebben az időszakban, amikor én próbáltam a kedvében járni a tanáraimnak, próbáltam megfelelni az elvárásoknak, de hát mégiscsak szégyen, hogyha valaki az egyházhoz tartozik, és ennek jelét is adja. És furcsa módon még ebben is megtapasztaltam az Isten közelségét. Segített nekem, és nem terhelt erőn fölül. Mert ebben a hatalmas iskolában volt például egyszer egy kis csoportos verseny, házi verseny, ahol ugye nem saját magamért versenyeztem, hanem azért a kis közösségért, amihez tartoztam, és hát a legjobb, az iskola győztese mehetett majd a városi versenyre képviselni az iskolát. Csak hát az a városi verseny vasárnap délelőtt volt, az én konfirmációs vasárnapomon, és esélyesek voltunk a győzelemre. Mit csináljak? Ha megnyerjük a versenyt, akkor én most konfirmálni megyek, vagy 3 házzal odébb a városi versenyre az én kis csapatommal. Hát nem tehettem meg, hogy rossz válaszokat írunk a feladatlapra, mert hát az nem becsületes. Kiadtunk magunkból mindent, amit tudtunk, és egyetlen ponttal lemaradtunk az első helyről. Tudta az Úristen, hogy nagy teher lenne nekem, ha megnyernénk azt a versenyt. És nekem ott volt a helyem, nyilván a konfirmáció Isten tiszteleten. Tehát nem kényszerített az Úristen vallástételre olyan helyzetben, amit én magam sem tudom, hogy viseltem volna. És nem kellett meglátnom, hogy van erőm hozzá, vagy nincs, megelőzte az Úristen. És aztán, ugye, valahogy mégiscsak a Teológiai Akadémián kötöttem ki, azért is, mert ugye, hogy József példája írja a bibliai történetben, ugye arról van szó, hogy rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Ez a nagy nyomás, ami rajtam volt általános iskolás 4-es korom óta, az egyszerre robbant ki. Hogy nekem kell ez az Isten. Aki tőlem el akarnak venni, az nekem kell. Mert Isten közelsége jó nekem. És más nem. Nélküle más nem jó. Nem tudják, akik ebben illetékesek, hogy pont ők is a hivatásom útját egyengedték azzal, hogy próbálták bennem megfojtani, amit a családi légkörből a hit példája alapján hoztam. Hát, elmondhatnám azt is, hogy hogy kerültem érettségi után a nyíregyházi evangélikus egészségügyi gyermekotthonba 40 fogyatékos leányka közé egy évre, és ugye onnan vezetett az utam a Hittudományi Egyetemre, De ez is csak egy olyan fél gondolat, amiről jelzem, hogy lehetne az Isten vezetéséről beszélni ennek kapcsán is. Aztán jó volt felidéznem erre az alkalomra készülve a Hittudományi Egyetem felvételi vizsgáját. Volt két nagyon jó kérdésük a felvételiztetőknek, írásban kellett rá válaszolni. Az egyik kérdés az volt, hogy mi a kedves énekversem az evangélikus énekeskönyvből, a másik pedig, hogy mi egy kedves versem az irodalomból. Ugye nyilván az is mögötte van, hogy van-e egyáltalán kedves verse az embernek, vagy mit fog előkotornia az irodalmi ismereteiből. És olyan jó volt rátalálni, nem volt nekem erre kész válaszom, de ott jó volt rátalálni arra az énekre, hogy testvéreim javáért fáradnom, küzdenem, adj erőt, örök Isten, én édes Istenem, hogy tövises pályámon ragyogjon szeretet, mert aki boldogít mást, boldog csak az lehet. Mondhatnám tovább is, ne legyen életemben soha egy pillanat, amelyben elhagy engem a nemes indulat. Ajándékozz meg engem ezzel jó szívvel, jó atyám, hogy boldogítva boldog lehessek igazán. A másik pedig, hát még egy szó erejéig, azért ez a tövises pálya, ez nem mindegy ebben az énekben. Hát benne van, hogy lehet tövises a pálya, de tövises pályán is lehet boldog az ember, boldogítva másokat. Nincs tövis nélkül pálya. Pál apostolnak se volt, hát akkor hogy lehetne nekem, vagy nekünk. A vers pedig, ami eszembe jutott erre a kérdésre annak idején, Petőfi, a 19. század költői, ennek az első verszaka, hogy ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmat s örömed, nincs rád szüksége a világnak, ezért a szent fát félreted. Nem hiszem, hogy ebben a körben magyarázni kellene, nincs rád szüksége a világnak, ha csak magadról tudsz beszélni. Hát akartam, hogy legyen rám szüksége a világnak. Hát csak nem véletlenül születtem meg. Hát akkor valahol helyen van, valahol szükség van rám. És ismertem gyerekkoromból az érzést, hogy milyen az, amikor valakire szükség van. Mert a játszótéri játékainkban is, vagy az iskolában, a szünetekben is nagyon nagy szükségük volt rám, a barátaimnak, osztálytársaimnak. Mert játékokban, mesés játékban, szerepjátékokban mindig én voltam a nem szeretem szerep. Senki nem akarta vállalni a rossznak a szerepét, vagy a rossz ízű szerepeket. És akkor én mindig ott voltam, és tudtam, hogy nagy szükség van rá. Mit csinálnának nélkülem? Hát a színházban is ugye kell a negatív szereplő is. És átéltem, hogy szükség van rá. Hát legyen szükség rám felnőttként is, ne csak a gyerekkori játékokban. Akartam megtalálni a helyemet, akartam megtalálni azt, hogy hol van rám szükség az embereknek és az Úristennek, hol van rám szükség. Érdekes módon néhány évvel a diplomaosztónk után egy évfolyam találkozón mondta ki az egyik évfolyamtársam, amikor úgy egymásról, meg az évfolyamról, meg az emlékeinkről beszéltünk, hogy én voltam mindig az, aki a nem szeretem feladatokat az évfolyamban elvállalta. Én ezt nem vettem észre. De el tudtam, miről beszél, amikor mondja, rögtön visszakapcsoltam, hogy hát már gyerekként is. Én voltam, mert nem szeretem szeretni. Tudtam már, akár Petőfire visszautalva, hogy többet kell adnom magamnál, többet kell, vagy többet tudhatok adni a saját fájdalmamnál és örömömnél. A boldogság nem én vagyok, vagy nem az én szeretetem, nem az én szép szavaim, hanem az, aki letörli a könnyet például a gyászoló édesanyja szeméről. Az a boldogság. Vagy aki oda tud vezetni engem is, vagy mást is, ahova magamtól soha nem mentem volna, és ott meg tudja mutatni a helyemet. Hogy átéljem azt az örömet, hogy a helyemen vagyok. Pedig magamtól soha nem mentem volna oda. Na hát az a boldogság, aki ilyet tud csinálni. Nem én vagyok. És csak ő érdemes arra, hogy kövessük, csak ő alkalmas arra, hogy boldogítson. Mondom, az életem legszebb emlékei, élményei is arról szólnak, hogy jó nekem az Isten közelsége, és nem cserélnék senkivel, mert tövisek között is, könnyek között is megélhettem azt, hogy csak vele jó lenni. És jó elfogadni azt, amerre vezet, jó arra menni, és jó otthont találni ott, ahol ő mutatja. Erről is lehetne sokat beszélni, mert az Úristen vezetését megtapasztalni újra meg újra, ez akár könyveket is megtölthetne az erről szóló történetek sora. Jó az Isten közelsége. A szolgálatomban például ezt többek között úgy élem meg, hogy jó nekem rátalálni az üzenetre, amit tovább kell adni, vagy jó nekem rátalálni arra az igére, amiről egy-egy alkalommal beszélni kell. Amikor nekem kell választani alapigét, miről beszélek egy temetésen, esküvőn, keresztelőn, mert ugye vasárnapról vasárnapra adott, hogy miről beszélünk szerte az országban a szószékeinken. És olyan jó megérezni, hogy igen, ez az. Erről kell beszélni. Jó Isten közelsége, jó vele beszélgetni. Jók azok az élmények, és soha nem lehet feledni. Például, amikor elindulok a szószékre, már megyek föl a lépcsőn, és azt érzem, hogy most lenne jó megholni. Mert olyan közel van az Isten, hogy egyszerűen nem lehet elképzelni, hogy ne magához vinne. De azt mondják, hogy a lelkészeknek a legszebb halál, amikor a szószéken hal. Hát nem tudom, ne kössük meg az Úristen kezét ezzel sem, de átéltem, hogy megyek föl a szószékre abban az áldott Isten közelségben, ami akkor megadatott, és éreztem, hogy jó lenne így itt meghalni. Vagy amikor, tudom még az ünnepet is, amikor leginkább átéltem ezt az élményt, amikor beléptem a templomba, és rögtön az első lépésnél tudtam, hogy ott az Isten. Nem lehet elmondani. Éreztem, tudtam. Nem a szószékre menet, nem az igeolvasás közben. Beléptem a templomba, és éreztem, hogy ott van. Szenzáció. Isten közelsége jó nekem. Vagy amikor azt élem át, hogy nincs mondani valóm. Mert hát egyik nap nem olyan, mint a másik. Az egyik nap az ember közömbösebb, vagy fáradtabb, vagy lelkében üresebb, mint a másik nap. Nincs mondani való. És átélni azt, hogy megadja. Lehet, hogy azért nincs mondani valóm, mert az az ige, amiről nekem beszélni kell, az előbb nekem kell, hogy szóljon. Nincs róla mondani valóm, mert nekem még nem szól. És amikor nekem szól, utána már tudom, hogy mit mondjak róla. Különben csak a jeles tanuló házi feladata lesz az ige hirdetés. Mármint, hogy élek nélkül, de talán értjük, hogy mire célzok. Vagy amikor úgy alakul, hogy nincs időm felkészülni egy ige hirdetésre. Mert mondjuk befutott egy órás telefon, és nem lehetett letenni. Vagy még egy csomó minden más. Nincs időm fölkészülni, hogy nincs elég időm, nekem ennél több kellene. És akkor leülök és kezdem írni. Folyamatosan. Mert jön, és átmegy rajta. Hihetetlen nagy élmények ezek. Aztán, hát még a bemutatkozáshoz hozzátartozhat, mi áll közel hozzám a lelkészi szolgálatom sokféle területek közül. Sokan megdöbbennének rajta a kollégák közül is, vagy nem sokan vagyunk, akik ezt mondjuk, bár vagyunk, de nem sokan, a temetések állnak közel hozzám. Hát, amit már elmondtam, abból talán érthető. Mert láttam gyerekként, hogy gyászol egy keresztény ember. Van mit mondanom. Hadd mondjak el egy nagyon emlékezetes temetési szolgálatomból egy gondolatot. 19 éves fiút kellett temetni. Sorkatona volt, akkor még létezett ilyen. Évfélre kellett visszaérni a laktanyába, és hát próbált minden lehetséges időt a szeretteivel tölteni. Ott volt náluk a mennyasszonya is, és hát ahogy közeledett az idő, akkor na, üljünk a motorra, hazaviszem a mennyasszonyomat, aztán indulok vissza a laktanyába. Hazavitte a mennyasszony, jött visszafelé, hogy otthon fölvegye a holmiát és induljon, és hát nem mert tudni, hogyan, talán egy vakontúrás, vagy akármi a sötétben, megdobta a motort, ő lerepült róla egy háznak az esőcsatornáját, és levitte, és úgy fejjel beesett az udvarba. Aznap éjjel több szervát ültetés volt a megyei kórházban. És hát ezt a fiatalembert kellett nekem eltemetni. Az édesanyja egyetlen fiát, akkor is, ha egy lánygyermeke még volt, de hát fiúból ez az egy. És hát elzokogta nekem a fájdalmát, hogy hát miért született meg ez a gyerek, ha meghalt? Hát nem fájna annyira, hogyha meg se született volna. El tudtam volna fogadni, hogy nekem csak egy lányom adatik. De most, hogy 19 év után meghal, hát ezt nem lehet kibírni. Miért született meg? Valahogy adta az Úristen a gondolatot. Nem tudom máig sem, hogy valakiben megmaradt-e ez így, bennem megmaradt. Lehet, hogy nekem üzente a legtöbbet. Nem tudom. Hogy ennek a fiúnak gyönyörű kaktuszgyűjteménye volt. A ház előtt is, a házban is nagyon szerette a kaktuszokat, mindenféle kaktusz össze vásárolt, és ápolt, és szaporított. Azt mondtam a temetés igehirdetésben, hogy vajon ez a fiatalember mondta-e azt a kaktuszaira nézve, amikor egy-egy virág elnyílt, hogy de kár, hogy kinyílt. Amíg virított, addig csodálta. Élvezte, és amikor elnyílt, akkor elfogadta, hogy ez következik. De amíg virított, addig örült neki. Hát ad ilyen gondolatokat az Úristen. Rövidre fogom. Ez nekem szól, ez a jelzés. Köszönöm szépen. Hát az mindenből a következtetés, hogy nem szabadna az Úristentől távolítani. Mert az élet minden helyzetében ő a megoldás, a segítség, az öröm. Nem szabadna tőle távol élni, és nem szabadna tőle távol keresni a boldogságot. Mondhatjuk azt, hogy lehetne boldognak lenni, akár az Úristen közelében is, egy ilyen gonosz világban, ahol élünk. Mert hát elveszi a boldogságunkat az a környezet, amiben vagyunk. Hát elég bekapcsolni a tévét vagy a rádiót. Hát erre is van válasz, természetesen. Nem is én találtam ki, hanem van is, aki ismeri. Egy kis történet, ami arról szól, hogy ül a bölcs a város kapujában. Arra megy egy vándor. Meglátja a bölcset, oda megy hozzá. Te bölcsember, mondd meg nekem, nem ismerem én ezt a vidéket, mondd meg nekem, hogy bemegyek a városba. Milyen embereket fogok ott találni? A bölcs visszakérdez, hogy hát honnan jössz? Ahol te éltél eddig, ott milyenek voltak az emberek? És akkor elmondjuk, ó, hát azért jöttem el onnan, mert ott nem lehet élni. Gonoszak, irigyek, egymás háta mögött minden rondaságot tesznek és beszélnek, ott aztán szeretet nincs, mindenki csak a saját érdekeit nézi, ott nem lehet élni. A bölcs ránéz, és azt mondja, hogy hát fiatalember, nincs jó hírem. Itt is csak ilyen embereket fog találni. És aztán telik múlik az idő, jön egy másik vándor. Ő is meglátja a bölcset, és oda megy, megkérdezi, bölcsember, mondd meg nekem, milyen emberek lakják ezt a várost, hadd tudjam, mielőtt bemegyek. Hát, kedves fiam, milyen emberek laknak ott, ahonnan jössz? Hát, csodálatos, azért járom a világot, mert máshol is át akarom élni ezt az örömet. Hát, szeretik egymást az emberek, segítőkészek, igazmondóak, olyan jó közöttük lenni, mindig tudnak mosolyogni, és ha nem, akkor meg egymást vigasztalják. És itt milyen emberek laknak? Azt mondja a bölcs, hogy fiam, jó hírem van, itt is ilyen embereket fogsz találni. És akkor valaki, aki a háttérben hallotta, oda ment a bölcshez, hogy hát ez aztán igazán nem volt szép. Hát miért kell ezeket a fiatal vándorokat félrevezetni? Dehogy bezavarják, olyat fognak találni. Lehet ebben a gonosz világban boldognak lenni?
Ki akar?
Isten közelsége igen jó nekem. És ha nekem jó, ha engem a könnyeim között is boldogít, akkor lehet gonosz a világ körülöttem. Én meg fogom benne találni az Isten kezenyomát, és boldogságára tudok lenni azoknak, akik maguktól nem találnák meg a boldogságot. Olyannak fogjuk látni a világot, amilyenek mi vagyunk. És ha az Úristen lakik bennünk, és az ő közelében, az ő boldogságával élünk, akkor az egész életünk is ezt fogja tükrözni. És ha még ezt a világot is lehet szépnek látni, akkor milyen lehet majd ez a másik, amit tökéletesre teremtett nekünk, az örök élet örömére teremtett nekünk, ami Isten. Hát legyünk rá annyira kíváncsiak, hogy meg is lássuk majd annak idején. És akkor, ha már a kezemben van ez a sokak által szeretett kis könyvecske, hadd olvasom el befejezésül azt a rövid mondatot, ami mai nem igei, de frappáns gondolatként, kísérő gondolatként szerepel. Soha ne térj el Istentől, szeresd őt. Amikor erre éppen nem vagy képes, akkor küzdj, panaszkodj és perelj vele, mint Jób, de soha el ne hagyd őt.
Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy esetleg kérdést valakiben merült lesz,
hát
akkor...
19 éves fiúnak. Szervátültet, és tőle származott, ami volt akkor éjszaka, ugye?
A fejét érte a nagyütés, a bukós is, aki otthon volt a szekrény tetején. Nem is akármilyen bukós is. De hát csak a falon belül.
Ha egy kérdések most nem jöttek elő, akkor egyrészt szeretném megköszönni, hogy eljött közénk, másrészt pedig azt hiszem, hogy ezt a mondatot mindenki vigye el magával, hogy nagyon jó nekünk, ha Isten közel van. És azt hiszem, hogy ezek a gondolatok igazán szinte egy ilyen Isten tisztelet helyett is jók voltak nekünk, úgyhogy ha valaki régen nem volt Isten tiszteleten, akkor most egy kicsit jobban érezheti magát, azt hiszem. És hát egy nagyon aprócska kis ajándékot hoztam, és egészen véletlenül úgy tűnik, hogy ráéreztem igen, a talap lelki hóvirágra. Ez nem hóvirág ugyan, hanem egy kis karácsonyi kaktusz, de fehér, és a kis szír, vagy az teljesen olyan, mint a galambnak a szárnyal. Köszönöm szépen. És akkor még egy kis karácsonyi. Ez kedves. És köszönöm a türelmüket, mert jó vagy rossz paphoz méltóan sokat beszéltem. Papi betegség.
Egy kis apró rákkáni való gondot, illetve egy kis víz, hogyha valaki megéhezett, vagy szomjas lenne, illetve gondolom, hogy akkor lehet esetleg négyszer közt, vagy kis csoportokban beszélgetni a lelkész asszonnyal.